Sziasztok! Ez a Road Movie Podcast. Utaz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Road Movie neked szól. Ha már úton vagy, társad leszünk. Ha még csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. Tarts velünk, és ajtót nyitunk a világra. Az adásokhoz kapcsolódóan további érdekességek várnak a Road Movie közösségi oldalain és a roadmoviepodcast.hu weboldalon is. Ha pedig összefoglaló szeretnél a beszélgetésben elhangzott legfontosabb említésekről, iratkozz fel a hírlevélre a weboldalunkon, és az exkluzív tartalmak mellett még egy szeveutalványt is küldünk ajándékba. A Road Movie Podcast kiemelt támogatója az MBH Go hitelkártya. További támogatóink a biztonságos utazások szakértője, a Cherix utasbiztosítás, illetve a CEVE fotókönyvek gyártója, a CEVE. A mozi elindult, jegy a zsebedben, tarts velünk! Road Movie, a te utad!
Sziasztok, utazók, útrakészülők és világrend érdeklődő hallgatóink! Ez a Road Movie Podcast 7. évadának 3. adása. Én Molnár Péter vagyok, a Road Movie Podcast alapító és műsorvezetője. Az első adásban talán már említettem, hogy idén lesz pár újdonság, mindjárt itt az első, mert a Road Movie Live extra részek kivételével ez az első olyan adásunk, amit nem a kényelmes budapesti stúdióban, hanem úgymond a terepen, a dolgok sűrűjében veszünk fel. Ennek megfelelően jelenleg Szlovákiában, Kürt községben vagyok, vendégeimmel együtt, és látogatásomnak két izgalmas apropója is van, ráadásul mindkettő még előttünk áll. Az egyik a pár óra múlva kezdődő kürti költésfesztivál, ami a helyi közösség hosszú évekre visszanyúló hagyományos gasztronómiai versenye. Ennek keretében a lassan feledésbe merülő és kevesek által ismert édességet, vagyis a költést szeretnék életben tartani. A költés a magyar parasztkonyha egyik legrégebbi édes süteménye, amely a csíráztatott gabona felhasználásával készülő 100%-ban természetes alapanyagból álló lepény, egyben a bőti időszak kedvelt étele, így időzítésben is teljesen jó helyen vagyunk. Ennek a versenynek leszek én az egyik zsűritagja, amely amellett, hogy nagyon megtisztelő, roppant izgalmas is számomra, mert soha nem voltam még ilyen helyzetben, pedig a főzés és a világok konyhájával való ismerkedés az egyik kedvenc időtöltésem. Minden esetre a fesztiválról láthattok majd beszámolót a közösségi csatornákon, amelyek közül a Facebook mellett javaslom az Instagramot is felkeresni, meg persze követni, ahol az idei évtől sokkal több kulisszák mögötti tartalommal és ilyen jellegű podcasthez kapcsolódó mindennapi élményekkel is találkozhattok. Ezek csak az Instán jelennek majd meg, így ha érdekel, kövesd a Road Movie-t ott is. De hogy hogyan kerültem én most ide? Egy nagyon kedves meghívásnak elegettéve, amelyet Kovács Pácer Lillától, illetve férjétől, Tamástól kaptam, akik a Road Movie Podcast lelkes hallgatói, Tamás egyébként a versenynek a technikusa, illetve együtt fogunk átsétálni nem sokára a említett költésfesztiválra. Egyébként Tamás és Lilla aktív bringás utazók, akik családjukkal együtt mostanában úgy járják be a világot, hogy a nappaliukba hozzák az élményeket náluk megforduló utazók történetén keresztül. Vagyis vendégül látják őket. Így született a koncepció és a podcast, amelynek a címe Utazók a nappaliban. Ebben vendégeskedő világutazók mesélik el saját történeteiket. Mindezt annyira izgalmasnak találtam, hogy régóta terveztük egy adás felvételét, amelyre nem is lehetett volna jobb alkalom, mint a mai napon megrendezendő költésfesztivál. Sziasztok!
Szia! Üdvözlünk a nappalinkban!
Köszönöm szépen! Itt szoktak aludni egyébként a világutazók is, vagy van számukra dedikált
háló? Amíg a két gyerek lehetőség. Külön gyerekszobában aludt, addig többnyire itt, de van most már egy vendégszobánk, a két gyereket összeraktuk egybe, és akkor van kifejezetten vendégszoba, de volt olyan eset, hogy két túracsapat jelent meg, akkor az egyik a vendégszobában, másik a nappaliba, és még mindig van lehetőség, van kint egy úrtánk is, hogyha nem férnének el esetleg.
Igen, itt miközben itt készült a strapacska, kicsit körbejártuk a háznak ezt a részét. Egyrészt nagyon szép, nekem nagyon tetszik, ízléses maga a ház, illetve a konyha különösen tetszik, és valóban van kint egy nagyon menő jurta, azt majd a felvétel után még szeretném megnézni, hogy milyen ott aludni. Sok mindenről fogunk ma beszélgetni, de ugye említettem, hogy az apropót ennek a mai adásnak, illetve konkrétan a mai napnak, hogy ezt ma vesszük fel, ugye a költésfesztivál adta, amire majd olyan dél egy óra körül át fogunk menni. Én röviden elmondtam, hogy mi ez a költés. Én megmondom nektek őszintén, mielőtt meghívást kaptam erre a fesztiválra, én még a soha életben nem hallottam erről az ételről, és szerintem ezzel nem vagyok egyedül. Elmondjátok, hogy milyen eredete van ennek az édességnek? Édesség, ugye? Nevezhetjük ezt édességnek, és hogyan készül?
Igen, ez olyan édesség, amit még a cukrosok is ehetik, tehát egy mézédes finomság, általában bőjt időszakban készítik, vagy készítették. Hát tulajdonképpen magával a fesztivállal szerettük volna megmenteni, mert kihaló félben volt. Ez olyan jól sikerült, szerintem, mert már hallottunk más településről is ilyen versengést, Régebben azt szoktuk mondani, nem is mi találtuk ki, hanem egy vendég jött, mondta, hogy ez egy világverseny. Mert hogy ugye sehol máshol a világon nincs.
Valóban. Majd valószínűleg egyébként Kócsonya Fesztivál is csak Miskolcon van, tehát igazából akkor ezekre egyet, ez tetszik.
Úgyhogy idén ez a 19. A 20. lett volna, de ugye a Covid évébe nem tudtuk megszervezni, és az utóbbi években már 2-3 településről is hallottunk, hogy megversenyeztetik a környék költéseit. Ami egyébként jó, sikerült elérni az elsődleges célját, hogy megmentsük ezt a bőtétet. 2016-ban felkerült a nemzeti értékek sorába, ugye ez a Hungarikumnak egy tulajdonképpen előszobája, és 2017-ben meg magát a költésfesztivált sikerült a regionális értékek közé besoroltatni.
És hogyan készül?
Maga a költés az egy hosszadalmas folyamat során készül el. Csíráztatni kell ugye a búzát, tehát most csírázik a búza, el lehet készíteni talán ősszel is, de ugye az nem olyan. Tehát az most van olyan. Itt az ideje. Uh-huh. Ki kell csíráztatni, de ügyelve arra, hogy már zöldbe ne nagyon menjen át. Ki kell válogatni előtte természetesen a magokat, és ha valaki kicsit szeretné, hogy még édesebb legyen, akkor lehet bele rost tenni, ezáltal édesebb, és amikor kicsírázik, ugye ez összeáll egy ilyen nagy, egy szőnyeggé, amit ledarálnak, és ezt a darálékot ki kell áztatni vízbe, magát a szilárd masszát kinyomkodjuk, azt még egy adag vízbe kiáztatjuk, ez ilyen másfél liter víz, úgyhogy lesz 3 liter kötéslevünk, ez ilyen tejszerű anyag, és akkor ez van kikeverve liszttel. És akkor itt is lehet ugye játszadozni, hogy milyen lisztet, milyen mennyiségbe teszünk bele, és akkor bele van öntve egy kacsasütőbe például, bele 2 nátszál, hogy ott kimenjen a fölösleges levegő.
Ezért volt benne a nátszál, amit igen, itt kóstoltam.
Igen. És akkor megy a sütőbe, aranybarnára sül, a széle karamellizálódik, nekem az a kedvencem. Úgy kell késsel lekaparni, mert olyan kemény, de nagyon finom. Édes, de ennek ellenére a cukrosok is nyugodtan, bátran ehetik. Na és ezeket versenyeztetik, vagy versenyeztetjük Kürtön. 20-30 nevező között szokott általában érkezni. Elég színes a paletta.
Nagyon kíváncsi leszek rá. Én most kóstoltam először, ugye itt házi kötést, lila, ugye te készítetted?
Közösen
készítettétek?
Igen, közösen.
Akkor. Már úgy értem, hogy a cserkészek, a kürti cserkészek is készítenek most a versenyre, és abból kaptál egy kis kóstolót. Mert ezt fogják árulni is, tehát ha jönnek a vendégek, vagy a kóstolók, készül 300 vagy 600 adag, most nem is tudom.
400
adag kötés készült, amit... 400.
Igen, baromi jól néz ki, tehát azt meg könnyű mondjam, és ahogy te is mondtad, én is a szélén kezdtem kaparni, tehát ugye mindig az égett résszel kezdjük. Egy picit egyébként, majd lesz, nyilván tele lesz fényképekkel majd a mindkét közösségi oldal, de én azt mondtam, hogy a crème brûléhez hasonlít, tehát az is egy kis cserépedény bele van sütve. Nyilván az egy sokkal édesebb, de ezek szerint itt is majd fogunk azért édességi skálán sokfélével találkozni. No, tehát akkor előttünk van a fesztivál, én nagyon kíváncsi leszek rá, és ugye említettem még a bevezetőben, hogy tulajdonképpen szegről végről kollégák vagyunk, hiszen ti is egy podcastet készítetek, amelynek a címe Utazók a nappaliban. Javaslom egyébként ezt is a Róbnövi hallgatóknak is hallgassanak bele néhány részbe, mert egy más megközelítésben, de az utazásnak egy számomra nagyon érdekes dimenzióját mutatja be. Miért ez a cím ennek a podcastnek?
Hát szerintem adja magát. Nem tudtunk rövidebbet kitalálni egyébként, kicsit hosszúnak tettem, de tehát Utazók a nappalinkban, és egyébként van egy angol változata is, mert általában ugye angolul vesszük fel ezeket az interjúkat.
A kérdésben így inkább arra gondoltam, hogy a koncepciója mi a podcastnek, tehát Utazók a nappaliban, hiszen, és akkor itt ugye rákarintunk itt a harmadik érdekességre, ami ennek az adásnak az egyik fő témája lesz, hogy hogyan lehet úgy beutazni a világot, hogy nem igazából utaztok mostanában, ugye a családi kötelmek miatt, de régen ti is nagyon sokat utaztatok, és próbáljátok úgy bejárni a világot, hogy utazókat fogadtok a saját nappalitokba, illetve mint kiderült nem csak a nappaliba, hanem most már van vendégszó meg jurta is. Ez a koncepció hogy jött?
Hát tulajdonképpen ez vele járt, és tehát az, hogy mi ezáltal tudunk utazni, az egy mellékes dolog. Az elsődleges szempont az volt, hogy segítsük az utazókat azzal, hogy ne kelljen sátrazniuk, vagy kicsit tudjanak pihenni, mosni, hasonló. Ugye annak idején, amikor én is többet bringáztam, többet utaztam, én is használtam ilyen szolgáltatást, akkor még a couchsurfing volt a híresebb. A Warm Showers-nak kifejezetten az a lényege, hogy ez bringásoknak van. Ugye mi is bringások vagyunk, ismerjük
az igényeket.
Azokat az igényeket, ami egy bringásnak van. Sőt, nekünk az se gond, mert ha például egy héttel előtte valaki bejelentkezik, akkor lehet, hogy késik egy napot, mert ugye bringásoknál ez természetes, és a couchsurfingben, ugye a hátizsákos utazóknál ott jobban kiszámítható. Ugye nekünk bringásoknak ez, ha ráérünk, akkor nem gond. Tehát hogy sokkal
rugalmasabb,
tudjátok
is kezelni.
Igen.
Szerintem egy picit beszélünk arról, hogy hogyan működik ez a hosting, és ugye említettél itt két platformot, az egyik a couchsurfing, a másik a warm showers. Mi a különbség a kettő között? És még lehet, hogy még egyet visszalépnék, hogy mondjuk egy couchsurfing, vagy akár warm showersnek mi a mondjuk, hogy üzleti modellje, de szerintem a legfontosabb ezekben az, hogy gyakorlatilag ingyen lakhatsz bárhol a világon. Ezzel azért elég jelentősen lehet csökkenteni az utazási költségeket. Egy hosszabb utazásban a szállás költség, az mondjuk egy ilyen 30-40%-át is kiteheti a költségeknek, és így mindegy egy platform lehetőséget ad számotokra, hogy gyakorlatilag költségmentesen lakjatok bárki számára, vagy nem pont bárki számára, mert hogy ez feltétel, hogy ti is fogadjatok vendégeket cserébe a saját lakásotokban, otthonotokban?
Feltételnek nem feltétel, tehát lehet úgy is kihasználni ezt az alkalmazást, hogy te csak utazó vagy, és nem fogadsz vendéget. Tehát ez úgy működik, hogy van ez a platform, ahol be lehet regisztrálni, és lehet szállást kínálni, vagy keresni. És mindenkinek van egy profilja. Tehát gyakorlatilag mint egy Facebook, csak ugye speciális. Ami mentén mi eldöntjük, hogy befogadjuk-e vagy sem, az részben a bemutatkozása vagy a felkérő levele, illetve a mások által írt vélemény. Mielőtt jön hozzánk a vendég, nekünk már van egy képünk róla, és ugye eldönthetjük, hogy befogadjuk-e vagy sem. Itt jön a képbe az, hogy sokan ezt ingyenes szállásnak gondolják.
Belekérdezteteket? Volt már olyan, hogy valakit nem fogadtatok be? Mert nem volt szimpatikus?
Ez miatt nem volt, az időpont miatt.
Igen, de egyébként tehát mi nem vagyunk főútvonalon, a Dunától ilyen 30-40 kilométerre lakunk, ugye a Eurovelo 6-os kerékpárút, az ott halad, a barátom Komáromban szerintem napi szinten kap felkéréseket, de ugye itt jön a képbe az, hogy sokan ingyenes szállásnak tekintik. És nekem volt egy nagy tapasztalatom még a legelején, sablon üzeneteket írtam mindenkinek, és hogy írtam, hogy nem is kell velem törődni, én csak meghúzom magam, alszok egyet, és megyek tovább. És akkor jött a válasz, hogy igen, hát akkor ne hozzám gyere, mert ennek az a lényege, hogy beszélgessünk, ismerkedjünk, kultúrákat átadjuk, úgyhogy akkor esett le nekem, hogy ez tényleg nem ingyen szállás, hanem ilyen barátság, ismerkedés közvetítő oldal.
Nyilván ehhez kell mindkét fél részéről egy nagyfokú nyitottság. Elképzelhetőnek tartom, hogy valaki valójában szeretne költséget spórolni, lehetőség szerint ingyen lakni, de főleg egy hosszú tekerés után, hogyha mondjuk mögötted van, meg a lábadban benne van 80-100 kilométer, lehet, hogy nem különösebben vágysz arra, hogy még este társadalmi életet éljél, vagy nem tudom, elmenjél a kedvenc borászatba. Tehát az ember sokszor tényleg csak egy ágyra vágyik. Mennyire interaktív egy nálatok töltött éjszaka? Mennyire jellemző, hogy közös programokat csináltok? Mennyire vonjátok be őket valójában a családi életbe? Illetve milyen nyitottságban jellemzően az utazók részéről erre?
Hát ez ugye elsősorban függ attól is, hogy hánykor érkeznek.
Általában ilyen 4-5 óra körül délután szoktak érkezni, és hát eléggé fáradtan.
Igen, ezért is kérdeztem.
Igen. És ugye hát voltak olyanok, akikre mikor ránéztem, azt éreztem, hogy fú, én nekem csak adj egy gyors zuhanyt, hagyj vehessek és feküdjek le. De ugye az a zuhany, az annyira felpesdíti, felfrissíti az embert az egész napos tekerés után, hogy utána mégiscsak valahogy megjön a kedv. És többnyire azt hiszem, hogy a 13 vendégből így mondom, hogy többnyire párban jöttek. Ugye míg az egyik zuhanyzik, addig a másikkal foglalkozni kell, beszélgetni, akkor vagy a házat bemutatjuk, a gyerekek is elszórakoztatják őket, úgyhogy az idő alatt felébrednek úgymond, vagy megjön a kedvük a beszélgetésre. És aztán az esti program meg ők bekapcsolódnak a mi családunkba úgymond, mert ugye van két kisgyerekünk, és azért ők viszik a prímet, úgy mondom, hogy ők játszanak, velük kell többnyire foglalkozni, vagy...
Mármint a gyerekekkel.
Igen, általában valamilyen ételt készítek nekik, vagy készítünk közösen, vagy sütögetni szoktunk, hogyha megengedi a kinti idő.
Hozzátartozik a hostinghoz minden esetben, hogy...
Igen,
ágyat, zuhanyt és ételt is adtok a vendégekhez, vendégeknek.
Igen. Én úgy gondolom, hogy az étel is hozzátartozik.
Nektek is hasonló volt a tapasztalat? Mert ugye ti is bringáztatok nagyon sokat, ugye Tamás elsősorban te, majd beszélünk arról is Olaszországba, és ugye te is Vanshovers vagy Couchsurfing, tehát ilyen platformokon laktál, hasonló vendéglátásban volt ott is részed? Tehát ott is megvendégeltek esténként, szóval ez egy csomag, amire az ember számított ebben az esetben?
Az én esetem annyiból volt speciális, hogy én úgy terveztem azt az utat, például a 2011-es római utat, tehát hogy hétvégén és nagyváros közelébe kerüljek szálláshoz. Amúgy vadkempingeztem, nem volt, tehát kifejezetten az volt a cél, hogy vadkempingezem végig, de hogy azért egy-két hetente jussak tető fölé, kicsit felfrissülni.
Tető alá.
Hogy jussak tető alá.
Nagyon jó lomkoronaszállások is vannak. Tehát.
A legtöbb esetben úgy volt, hogy kértem egy éjszakára szállást, és kettő lett. Sőt, volt olyan, hogy három, mert esett az eső. Ez egyébként mai napig tartjuk a kapcsolatot vele, és a 2012-es túrámat kifejezetten úgy szerveztem, hogy újra meglátogassam az illetőt. Tehát, hogy kötődnek ilyen jellegű barátságok. Nekünk is van például Rory, aki amerikai srác, Európában tekergett, és Horvátországba letelepedett, és mai napig írogatunk, meg tartjuk a kapcsolatot.
Mennyire tudnak ezek mély kapcsolatok maradni? Mert ugye az ember utazik, sokat utazik, akkor hát úton útfélem mindenféle társaságokkal találkozik. Sokszor beszélgettünk erről a podcastben, túl van a 10 kérdés, 10 válasz szokásos beszélgetésen, aztán megmarad néhány ember, akivel adott esetben órákat vagy napokat is együtt töltötök. Az ilyen találkozásoknak mindig az a vége, hogy cserélünk telefonszámot, persze, hogyha jöttök Magyarországra, lakhattok nálam, persze, neked is van egy meghívásod Németországba. Ezek mindig elhangzanak, aztán soha semmi nem lesz belőle, és ezek a kapcsolatok szép lassan az este 90%-ában elkopnak. Van nektek ezzel szemben más tapasztalatotok, tehát vannak olyan barátok, akár a korábbi utazásokról, akár a nálatok megforduló vendégek részéről, ahol azt érzitek, hogy ez valóban egy éveken át ívelő barátság vagy kapcsolat lehet?
Én nem érzem így egyenlőre.
Hát ez ugye mindig két oldalú, tehát függ tőlük is, meg tőlünk is. Én viszont olyan típus vagyok, aki fektet energiát a kapcsolatok fönntartásába. Hát és ugye egy ünnepek kapcsán is, karácsony, új év, vagy ha tudjuk a szülinep, akkor általában írunk nekik, és akkor, tehát így van ilyen folytatólagos sokukkal, van akivel nem kifejezetten, de vannak kiemelkedők is, mint ahogy említettem előbb is a Rorit, hogy még az is lehet, hogy idén összefutunk, nem tudom, mert nemrég írtunk, és írta, hogy Erdélybe szeretne bringázni, még az is lehet, hogy útba ejt, de hát ez még messze van.
Na akkor picit vissza mindennapokhoz, ugye arról kezdtek el mesélni, hogy hogyan zajlik egy este vagy egy nap, az az időszak, amikor itt laknak állatok utazók. Hát akkor van egy közös vacsora, beszélgetés. Volt-e olyan, hogy valami nem úgy alakult, ahogyan ti ezt elképzeltétek? Tehát nem volt meg, ugye azért szükséges, hogy meg legyen a kémia, hiszen valakivel olyan, mint egy online ismerkedés, valakivel megismerkedsz egy platformon, és amikor találkoztok, akkor egy teljesen más személyiséget kaptok, mint ami átjött az üzenetek formájában, és valahogy úgy nincsen meg a kémia, kicsit ilyen kényszeredett erőltetett, tehát ugye jellemzően azért, hogy jól sikerülnek, ezek számotokra is minden esetben élményt és feltöltődés adnak?
Voltak olyan esetek, akikkel jobban elment az idő, vagy így jobban éreztük egymást, egymás társaságában, de voltak olyanok is, akikkel az én részemről, hogy nem tudtam, hogy most miről fogunk beszélgetni, vagy akar egyáltalán beszélgetni velem, vagy most akkor mondjam, hogy nyugodtan feküdj le, vagy pihenj. És tényleg...
Lehet, hogy úgy érzi neki, most itt kell még maradni a konyhában egy órát,
igen,
nem? Hogy
igen.
Udvariasságból.
Igen, volt ilyen érzésem, hogy többüknél is, hogy csak az udvariasság miatt.
Meg ugye mióta van a podcast, nyilván nem amikor megérkeznek, de amikor már úgy összemelegettünk, akkor szoktam nekik mondani, hogy egyébként szeretnénk ellentek elkövetni valamit, és hogy van ez a podcast, és hogy szeretnénk veletek interjút készíteni, miután elaludtak a gyerekek. Csak általában ez ilyen 9-10 óra, amikor van itt valaki.
Ki kell várniuk.
És akkor ezt ki kell várni.
Igen, mert akkor azt mondjuk el, hogy az utazók a nappaliban az arról szól, nem magatokkal beszélgettek, hanem ezekkel az utazókkal beszélgettek, és akkor ezek szerint már bőven lefekvés után, tehát valamikor este 9-10 óra körül, egy fél órás beszélgetést vesztek fel, ami velem is meg fog történni majd hamarosan. Ezt is majd természetesen meg fogom osztani. Hogy fogadják egyébként?
Még nem ellenkezett senki.
Nem, tehát szívesen.
Van 10 fix kérdés, illetve két extra. Ugye az egyik, amit a előző vendégünk tesz fel a következőnek, de úgyhogy ugye nem tudja, hogy ki az. Illetve őnek is aztán kell feltennie egy kérdést a következőnek. Minden interjúban van még külön egy kis csavar. Ezt az időt, ezt úgy próbáltuk belőni. Podcast előtt készítettem egy felmérést, hogy milyen hosszúságú podcastet hallgatnátok szívesen, és ez az a fél óra jött ki. 10 fix kérdés, ez pedig úgy alakult, hogy a Napgyermekei projekt néven a srácok körbetekerték a világot. Azt hiszem a Pamírba egy ilyen szálláshelyen több utazó is összeverődött, és akkor őket interjúvolták meg hasonló módon, hogy mindenkinek ugyanazt a kérdést tették föl, és ez lett belőle.
Hallgattam ebből a podcastből, és már meg is vannak, hogy mik ezek a kérdések, ezeket fogom én is már megkapni, bár lehet, hogy egy picit el fogsz tőle térni. Szóval akkor vége az estének, megvocsoráztok, beszélgettek, egy picit fölvesztek a podcastet, és akkor utána tér nyugovóra mindenki, illetve hát olyan is szokott lenni.
Az éjfélig egyig el szoktunk beszélgetni, ugye kipukkan egy palack bor, aha. Ezt úgy elszapogatjuk, lehet, hogy kettő. Mert ugye borvidéken vagyunk, nem a vendégek miatt, hanem általában is iszunk este egy pohár bort, és akkor velük is megosszuk.
És van, aki annyira jól érzi magát, hogy marad még egy napot, vagy két napot?
Volt rá eset, igen.
Egyszer akadt ilyen alkalom.
Ne, hát a csajok is, illetve a Vincent most nemrég,
ja, tényleg, de
fájt a könyöke.
Ő egészségügyi gondok miatt ajánlottuk fel aztán neki, hogy maradjon.
Tehát volt vendégeink között több eset is, akiknek első szállásadók voltunk. Hát elmondásuk szerint magasra tettük a lécet, és hogy az a hazamennek akkor, hogy ők is így szeretnék csinálni. Volt egy osztrák párocska, korábban jöttek, korábban érkeztek, mint mi azt gondoltuk, tehát délután már 4 óra fele.
Nem, délben.
Sőt, tehát ugye nem voltam itthon, dolgoztam, Lilla még a gyerekek miatt itthon van. Délben megérkeztek, de délután el kellett menni a oviba a gyerekekért, úgyhogy őket itt hagytuk a házba.
Ebben nincsen semmi para, teljes bizalom.
A bringáik a garázsban voltak bezárva. Azért látni az emberen, hogy ki az, aki most kirabolna, vagy...
Na de hova menne el?
Meg hogy hova menne, ez az, hogy most elviszed laptopot, és tényleg még ha nem, azért látszik az emberen, hogy nyugodt szívvel itt hagyom őt.
És akkor utána volt az Ovi-ben egy pszichológusnak az előadása, amire el akartunk menni, úgyhogy akkor is mondtuk, hogy érezzétek jól magatokat, nekünk dolgunk van, és hogy az a mély nyomot hagyott bennük, mondták, még talán a podcastben is ezt elmesélték, hogy ez a bizalom ilyen szintű, tehát hogy még nem volt benne élményük, tapasztalatuk, hát bizony ők is így fogják csinálni. Aztán ugye a Vincent, akit említettem, ő neki meg begyulladt a könyöke, hétvége volt, és hogy hát ugye itt faluban nincs nyitva gyógyszertár, ugye el kell mennie gyógyszertárba, és ugye eredeti terv az volt, hogy ő vasárnap pont arra teker, ugye útbe esik, de esőt is mutatott, mondtam neki, hogy figyelj, maradj itt még egy napot, nagyon jó fej srácolt, különben nagyon nyitott, bírtuk. Odaadtam neki a kocsikulcsot, mondom, jogsid van, vezetni tudsz. Elkerkedett a szemem, mondom, elmész a gyógyszertárba, elintézed, és akkor úgy jött haza, hogy hozott Izabellának ilyen angol tanuló társas játékot. Mai napig nem néztük meg, de biztos, hogy nem volt olcsó. Aznap délután este felé készítettük, sütögettünk, másnapra ugye ebédet, meg vacsorát. Lilla is én a konyhába, és a srác, meg a lányunkkal, Izabellával társas játékoztak. És Izabella angolul számolt, 1, 2, 3. A gyerekek szemszögéből ez egy nagyon jó dolog, hogy a nyitottságra nevel és elfogadásra.
Ez nagyon jól is hangzik, amit most elmondtál, és el is tudom képzelni ezt a szituációt. Igen, és ez megint egy érdekes kérdés, és főleg azért kérdezem, mert szerintem lehet, hogy talán egy páran kedvet kapnak ahhoz, hogy akár vendégeket fogadjanak, akár hogyha ők utaznak, akkor hasonló módon szálljanak meg. Ugye ez egy teljesen költségmentes platform, tehát nincsen pénzmozgás, nem fizetnek semmit a szállásért, majd picit csóváltad a fejedet, majd mindjárt akkor elmondod, hogy miért, vagy van egyfajta adomány, tehát van egyfajta szokás, hogy illik adni valamit a házigazdának, tehát mi az etikettje ennek a műfajnak?
Magának a platformnak a használata egy éve nem ingyenes, nekünk szállásadónknak ingyenes, de aki szállást keres, ugyanúgy talán, mint a Couchsurfingnél, a Warmshowresnál is van egy valami minimális összeg, amit be kell fizetni. Megmondom, őszintén nem tudom, de ez ilyen 10-20 euró egy évre.
Hát az mondjuk, hogy ingyenes. Hát ez egy éjszaka szállásnak az ára nagyjából.
Ugye ezt a platformot is fel kell valahogy tartani, úgyhogy...
Én most arra gondoltam az ingyenességet, hogy a szállás...
Na és ugye én annak idején, amikor vendégként mentem, én szoktam ki ilyen kis apróságot valamit vinni, vagy venni, gondolok itt édességre, de hogyha hozzánk jön valaki, az majd te is meg fogod kapni. Horalki kofola. Ez ilyen tipikus szlovák, csehszlovák édesség és ital. A kofola az a szlovák Coca-Cola, csak sokkal finomabb, és még egészségesebb is, meg kevesebb a cukor. Úgyhogy mi szoktunk ilyeneket adni nekik ajándékba. Hát nem tudom, szerintem minden második vagy harmadiktól kaptunk mi is. Például Vincent most fog képeslapot küldeni, mert elkérte a címünket. Tehát meg már volt két, Louis-tól is kaptunk képeslapot, én gyűjtöm a képeslapokat. Ilyeneket szoktunk, a francia csajoktól kaptunk...
Ilyen késztör konyharongyot, vagy konyharuhát.
Bele van horgolva a logójuk, vagy akkor hát hűtőmágnest is kaptunk.
Nem is jellemző.
Nem.
Tehát máshol sem, tehát ennek maximum gesztus jellegű ajándékokat, vagy kedvességeket szoktunk.
De nem tudom, fogadnánk el, hogyha...
Mennyire borítja ez fel az életeteket, mert ehhez azért kell egy nagy fokú rugalmasság a ti részetekről is, tehát főleg, hogyha valaki, nem tudom, megvan mondjuk a tervetek a hétvégére, vagy a következő napokra, mit fogtok csinálni, és akkor last minute valaki bejelentkezik két nappal előtte, hogy itt szeretne tölteni három napot. Azért egy négy tagú családnak ez nyilván alkalmazkodással jár. Szerintem ez sokakat visszatarthat talán ennek a szállás vagy hosting tevékenységnek a végzésétől.
Egyenlőre én még az utolsó napjaimat rúgom az anyasági szabadságban. A munka előtt még van két hetem. Hát ebből a szempontból könnyű volt, hogy én otthon voltam, és tudtam bármikor, vagy tudtunk bármikor úgymond fogadni vendégeket. Persze volt olyan is, hogy megkérdeztük, hogy esetleg nem volna jobb egy nappal később vagy korábban, mert tényleg valami be volt tervezve, és akkor igen, hogyha láttuk a szándékot, hogy tényleg szeretnének itt megszállni, akkor azt mondták, hogy igen, jó. És általában vagy Budapestre mennek az emberek, vagy Pozsonyba, ami ugye mindkét irányba egy-egy nap, hát ilyen 80-100 kilométer.
Budapest, igen, az egy hosszú nap.
Hát igen, de van, aki bevállalja.
Ja, most a lengyel házas pár volt így, akik Nászútjukon voltak. Fölajánlottuk, hogy itt alhatnak úgy a jurtába, hogy mi nem vagyunk itthon, mert távolról ki tudjuk nyitni a kaput, tehát be tudnak jönni. Vagy a B-verzió, mert hova is mentünk? Evezni mentünk. És akkor be volt tervezve egy evezés. Ja. És akkor vagy, ahogy jöttök másnap, akkor együtt tudjuk tölteni az estét. Ez hosszú hétvége volt, és vasárnap meg tekerni készültünk, úgyhogy vasárnap meg együtt tekertünk aztán.
Igen, hát ez biztos, hogy sokat hozzáad a mindkét oldalról.
Szerintem többet ad hozzá, mint amennyit elvesz.
Abban biztos vagyok.
Részünkről is, a vendégek részről meg aztán biztos.
És ezzel kapcsolatban szerettem volna kérdezni, hogy néha fölteszem ezt a kérdést a vendégeimnek, hogy mit hozott haza egy utazásról, mert én azt gondolom, hogy utazni akkor érdemes, vagy akkor válsz többé tőle, hogyha valami olyasmit haza tudsz hozni, amitől az itthoni életed válik jobbá, kiegyensúlyozottá, boldogába. Legyen az egy egészen apró pici szokás, egy új recept, vagy bármi. Nektek volt olyan utazó, akinek a története olyan hatással volt rátok, hogy miután elment, úgy éreztétek, hogy egy picit megváltoztatok tőle, vagy más szemléletet kaptatok tőle, tanultatok el olyat, van ilyen tanulsága az eddig itt töltött utazók történeteinek?
Például az osztrák srác, akit említettél, hogy átesett egy térdműtéten, és azt mondták, hogy lábra se fog állni. Hát most már Indiában van, biciklivel, bringával eljutottak oda, úgyhogy szerintem ez ilyen bennem hagyott nyomot, hogy tényleg mire képes az ember, még azután is, hogy azt mondják, hogy nem leszel képes járni sem.
Igen, sok ilyen egészen csodálatos történetet lehet hallani, amikor valakinek azt mond, hasonló esetekben már nem mehetsz fel a hegyre, nem fogsz tudni biciklizni, aztán utána Ironman-eket csinálnak. Az akaraterő sok mindenre képes. Van olyan történet, amit megosztanátok ezen a ponton valamelyik utazótól, mert úgy hát sok kérdést tesztek fel, tehát valószínűleg, hogy a podcast miatt az átlagnál sokkal többet megtudtok, bármilyen sztori, ami eztekbe jut. Valószínűleg nektek is lesz egy ilyen kérdésetek, hogy mondj egy történetet. Én mondtam, hogy nem szeretem az ilyen kérdéseket, mert nehéz egy történetet kiemelni, de akkor most ezt előzetesen vissza is kapjátok ezt a kérdést.
Ugye, hogy hogyan kerültünk mi kapcsolatba veled, Péter? Ugye az a sztori, hogy mikor feliratkoztam a hírlevélre, amit ajánlok nektek is.
Nem beszéltük meg előre.
Jött egy szeve utalvány, viszonylag rövid lejárati dátummal, úgyhogy gyorsan mi azt föl is használtuk, és aztán jött még egy e-mail, hogy hát elnézést kértél, hogy ilyen rövid lejáratú CV utalványt küldtél, de hogy akkor itt van egy másik. És akkor én meg válaszoltam, hogy hát a cserkészbecsülete az diktálja, hogy mivel mi már felhasználtuk, hogy akkor ez legyen másé, de ha már egyszer úgy is írok, akkor képzeld el, lesz egy vendégünk, a Valentin, aki egy Svédországban élő magyar és a világot készül körbetekerni, az Insta profilja alapján elég beszédes gyerek, mint kiderült tényleg az, mikor megérkezett, beajánlottam neked interjú alanynak. És akkor erre te válaszoltál, hogy igen, hogy érdekes is lehet a dolog, de hogy mivel mi készítünk vele interjút, az a számodra lehet, hogy nem annyira érdekes, viszont ez, hogy mi fogadunk vendégeket, ez felkeltette az érdeklődésedet, és aztán ugye a tavalyi évadban nem fértünk bele, és most meg sikerült így összehozni, hogy mivel tudom a podcastedből, hogy mennyire érdekel téged a gasztronómia, akkor fölajánlottam neked ezt a zsűriséget.
Kiváló alkalom.
Na és az az este, vagyis hogy az a hétvége volt egy olyan, hogy volt két francia lány vendégünk, akik megérkeztek. Igen, nem mondtam még el előtte, hogy megérkezik a platformon keresztül e-mailben a felkérés. És ugye általában írok vissza, hogy jó vagy nem jó, illetve hogy mire van szükségetek, tudunk-e valamiben segíteni, meg szoktuk kérdezni, hogy valami ételintolerancia van-e. Az egyik csajszi az Stanley's, meg gluténérzékeny, vagy valami.
Gluténérzékeny volt, igen.
És ugye megérkeztek, nagyon jó volt a hangulat, és mondtam nekik, másnap érkezik egy srác, a Valentin, és ő is Pest felé teker. Először a csajokat kérdeztem meg persze, hogy megkérdezhetem-e a srácot, hogy itt alhatnak-e, vagy hogy együtt mehetnek-e tovább. Csajok igent mondtak, akkor megkérdeztem Valentint, hogy zavarná-e, hogyha lennének mások is még, ez nem természetesen örült neki. Másnap, amikor megérkezett Valentin, hát este itten palacsintasütés volt, meg mindenféle gasztronómiai kiteljesedés, mert ugye Valentin sok-sok év után evett mákot, nagyon élvezte. Szóval nagyon jó hangulatú volt, és ez is ilyen hajnalokig nyúló beszélgetés. Nagyon jó élmény volt, illetve a legutóbbi vendégünk, a Vincent, aki mondtam, hogy autót is adtam neki, ez is nagyon jó felsrászolt, és nagyon jó elbeszélgetünk, nagyon nyitott volt. Azzal szórakozott, hogy a világ térképen, vaktérképen játszott egy olyan mobil játékkal, hogy ki kellett találni az országokat, és akkor például azóta én is csinálgatom. Hát ő már zászlóknál tartott, meg fővárosok, meg fölök, mit tudom én.
Na hát ez például egy tipikusan olyan dolog, hogy kaptatok valamit, azóta csinálod.
Így van, így
tehát
van.
Amikor azt mondom, hogy utazásról haza kell hozni valamit, ami egy icipicit megváltoztatja az itthoni életed, az ilyen egészen apró kis dolgokra is gondolok, hogy egy vaktérképes játékot, akkor te is letöltesz a telefonra, ezáltal több leszel, hiszen megismersz országokat, megismersz, már lehet, hogy a gyerekek is játszanak, és ők is tanulnak ebből, szóval, hogy ilyen apró dolgok változnak.
Én azt pallom, az hogy minden egyes találkozás ad valamit, beléd épül. De egyébként nem kell, hogy egy árva szót is szóljatok egymáshoz, mész az utcán valakivel összemosolyogsz, és az már valami. Legalábbis ezt én így gondolom.
Na, és akkor most megfordítom a kérdést, kíváncsi leszek a ti utazásaitokra is, de mielőtt tovább megyünk, átadjuk a szót 30 másodpercre az Ibusznak, hogyha te is kedvet kaptál a világ felfedezéséhez.
Ha inspirálnak a világutazók történetei, ideje, hogy te is útra kelj. Éld át az Ibusz legszebb utazásait a mediterrán világ gyöngyszemein. Engedd, hogy rabul ejtsenek a festői görög tengerpartok, az ókori építmények és a mitológia lenyűgöző varázsa. Merülj el a török riviéra csodás tájainak és természeti kincseinek világában. Tapasztald meg a spanyol fiesta elbűvölő életérzését, élvezd a narancsligetek illatát és mártózd meg a türkiszkék tengerben. Foglald le a következő nyaralásod az Ibusznál. www.ibusz.hu.
Na, tehát akkor megyünk is tovább, és kilépünk a nappalitokból, és akkor egy pár szót szerintem beszéljünk mindenképpen arról is, hogy ti merre bringáztatok, illetve merre jártatok az elmúlt időszakban, mert azért elég komoly távokat megtettetek, meg nagyon érdekes utakon voltatok. Ugye itt kiedzeteltem, meg ugye beszéltünk is, volt itt Róma, volt itt Párizs, volt Olaszországnak végigtekerése, Magyarország körbe tekerése a határ mentén. És én a kérdést most abban a megközelítésben tenném fel, hogy ugyanez fordítva, nektek, neked volt olyan szállásadód, szállásadótok. Nem tudom, Magyarországon, amikor körbetekertétek a határ mentén az országot, akkor is hasonló ilyen ingyenes szállásokon, vagy közösségi, vagy családnál laktatok-e, amire mai napig nagyon szívesen emlékeztek vissza, és önmagában a szállásadó, illetve az a vendéglátás, az jóval többet hozzáadott az ott tartózkodásokhoz, mint amire számítottatok.
Hát ugye az első két év, a 2011-es és a 12-es, én akkor a helyi cserkész csapatunknak a névadójának a tiszteletére tekertem 11-be Párizsba, 11-be Rómába, 12-be Párizsba. Majer István, a tanítóképzés atya, 2013-ban volt a születésének 200 éves évfordulója, tehát ezt arra építettem föl, hogy kicsit a neve újra a köztudatba kerüljön. És mint már említettem, hogy 11-ben volt egy olyan szállásadóm Németországban, egyébként ő volt az első couchsurfinges szállásadóm. Ha jól emlékszem, neki is én voltam az első vendég. És ez is úgy volt, hogy mentem egy éjszakára, aztán három lett belőle, és aztán 2012-ben úgy terveztem az utat, hogy újra meglátogassam, és mai napig tartjuk a kapcsolatot. Olaszországban ott kevésbé működött ez a dolog. Nagyon-nagyon sok elutasítást kaptam. Nem azért, mert hogy nem jól viszonyultam hozzá, ugye említettem korábban, hogy ingyenes szállásként fogtam föl, az nagyon korán letisztult bennem, hanem sablonos volt, hogy mindig utána egy vagy két napra rá írtak, hogy jaj, elnézést, hogy nem olvastam, most látom csak, és hogy akkor sorry, hogy nem tudtunk befogadni. Úgyhogy valószínűleg ott ez ilyen normális volt, tehát inkább utazásra használták ki. Tehát az én esetemben pont fordítva volt, mint nálunk, tehát hogy nálunk ilyen 99%-ra befogadjuk őket. 10 e-mailből egy vagy kettő válaszolt, és abból is csak egy, aki befogadott.
Én azt akartam kérdezni, hogy mit csináltál, amikor nem fogadtak be.
Hát akkor vadkempingeztem.
Akkor vadkempingeztél.
13-as túra, ugye időközben megismerkedtem a Lillával, oda elhoztam, ja, vagy elvittem.
Majd?
Egy Bécsbe tartó buszúton. Ugye a cserkészek karácsony előtt a betlehemi békelángot hordják szét, és Bécsbe van egy, vagy volt akkor ilyen központi lángátadó, és oda utaztunk, és hát egymás mellé ültettek a buszon, és ez lett a vége. És akkor ő kiment fél évre Spanyolországba tanulni, dolgozni, úgyhogy volt egy fél éves távkapcsolat, és akkor hazajött, és akkor egyből nyerekbe pattantunk, és körbetekertük Magyarországot kívülről, ami
határ mentén.
Ez szintén egy kicsit speciális eset abból a szempontból.
Sok ezer kilométer.
Egy hónapot kaptam a munkahelyemről.
Egyszer, körbe tekerni, de kijött valami 2003, sok.
Egy hónapot kaptam a munkahelyemről, és hát 2000 kilométerrel számoltunk. És hát kicsit csaltunk, mert ugye ott a osztrák részen már nem mentünk, ott bementünk a Balatonra, úgyhogy ott lecsaptuk a szépen nyugati részét. Az egy olyan szinten megtervezett túra volt, hogy majdnem minden napra volt szállásunk, mivel hogy egy előadást...
Mindig a magyar oldalon?
Nem. A magyar határon kívül, de magyar részen. A cserkészek által, meg a akkori volt munkahelyem, ez ilyen szlovákiai nagy magyar szervezet, és a kapcsolatokon keresztül nagyon sok helyen volt szállásunk, de például Romániában, a Parcium részen, ott Aradon, az előadás után oda jött egy fickó hozzám, hogy van-e szállásotok. És ugye ott a borászatba akartunk aludni, ami még onnan 20-30 kilométer, és ugye este 10-kor, vagy mikor lett vége az előadásnak, és mondta, hogy ugye maradjatok, hát gyertek hozzám. Igaz, hogy nálunk is van most még valaki vendég, úgyhogy a nappaliban a földön kell aludnotok, de hogyha elfogadjátok, akkor szeretettel várunk. Nagyon sok ilyen tapasztalat is volt akkor.
Tomi szokott viccelődni, hogy kb. 30 napból 5 napot, max. 5 napot aludtunk sátorban.
Az nagyon jó arány. Főleg hát bringázás után azért én is sokat tekerek, meg azért korábban ilyen több napos vagy akár több hetes bringázásokon is részt vettem. Hát azért nagyon nagy áldozat volt kempingezni. Szóval ez a Warm Showers ilyen szempontból egy rendkívül beszédes neve ennek a platformnak, mert valóban az ember nem vágyik másra, és aztán főleg egy rossz időben sátrat állítani, matracon aludni, másnap felkelni, szóval az is sokat hozzátesz, tehát ez tény, mert teljesen más élményt jelent egy sátorban alvás, mint hogyha bármilyen szállodában lennél, de azért nagyon jó arány, hogy csak 5 napot kellett kempingezni. És akkor egy hónap alatt meg is csináltátok ezt a durván 2000 kilométert a határ mentén.
Igen, és ott gyakorlatilag megismerkedtünk. És aztán jött 2014.
Amikor
otthon...
neki vágtatok, akkor még nem olyan régóta voltatok együtt.
Fél éve.
Akkor
fél
ez
éve.
A fél év tehát kapcsolat, hát plusz egy pár hónap.
És akkor nem is éltetek még együtt.
Nem.
Hát ez
nem,
volt az első nem. Ilyen húzamosabb ideig együtt töltött. Hát, igen. Hogyha ezt, és még együtt vagytok, a mellékáltábor ezt mutatja, akkor ez jól sikerült, mert azért egy ilyen utam, szóval az utazás, én szoktam mondani, ez egy konfliktusos műfaj, bármennyire is, bármilyen utazás. Tehát, hogyha az ember elmegy csak két hétre egy wellness szállodába, vagy egy tengerpartra, ott is meglepő módon lehetnek olyan konfliktusok, amelyek akár párkapcsolat szakításokig is vezethetnek, de egy ilyen jellegű utazás, amikor biciklivel mentek, ráadásul kitett körülmények között, mert nem tudjátok, hogy most éppen vadkempingezni fogtok, vagy szálláson aludni, stb. Stb. Azért az igencsak próbára teszi az embernek a párkapcsolatát, illetve hát a döntési helyzetekben meg kiderül, hogy mind a ketten ugyanarra a döntése juttok el.
Igen, ez egy érdekes téma. Én 2011-ben alapjában egyedül indultam el az útra.
Ez de melyik volt csak, hogy
a római.
Ez a római. De és ugye akkor innen tekertél el Rómába.
Igen, de hát nem a legrövidebb úton. Eredetileg terveztük azt, hogy én megismerkedek két erdélyi sráccal Mont Blanc lábánál, közösen megmásszuk a hegyet, és aztán közösen hazatekerünk. De indulásom előtt ez már kiderült, hogy abban nem lesz semmi, mert nem fognak arra az időpontra odaérni. Ők egész Európát tekerték körbe másfél év alatt, télen voltak éjszakon, nem, mert hát miért ne, kihívás, meg ugye a sarki fény miatt. Az a találkozó végül összejött, de ugye hegymászás nélkül, a Nápolyba összefutottunk, és akkor ők hazakísértek engem, hát úgy illik, hogy akkor én is hazakísérem őket.
Rómáig tekertél, tehát Nápolyba hogy futottatok össze, hogyha...
Hát, na,
ez lejjebb van egy kicsit.
Ugye elindultam itthonról, igen. Münchenen keresztül.
Ja, ez hát, így nem a legrövidebb út.
Igen.
Hát ez valóban. Meglátogattam ott egy kis kitérőt, nem tudom, Ausztria felé.
Ez... Nem, meglátogattam ott egy ismerőst, aztán onnan le Rómáig. Az volt az úti cél. Az volt ráadásul időben is, meg kilométerben is az utam fele, de onnantól én még távolodtam otthonról, mert mentem le a csizma orráig. Ugye én körbe akartam tekerni aha. Az olasz csizmát. Letekertem a csizma orráig, Reggio di Calabria, és hát megmondom őszintén, nem találtam csak nagyon bonyolult útvonalat keleti parton. Hegyekbe kellett volna föl-le, és ugye annak ellenére, hogy nincs visszaút csak előre, én elindultam onnan vissza Nápolyba, mert időközben sikerült felvenni a kapcsolatot a srácokkal. Nápolyba összefutottunk, együtt hazatekertünk, de nem a olasz, hanem az Albánia, Montenegro, Horvátország.
Elkomposztatok.
Igen. Uh-huh. És akkor hazaértünk augusztus 15-re, ugye akkor volt nálunk a falunapok, meg Már István szülinapja. Másnap vagy harmadnap elindultunk Erdélybe, mert ők Marosvásárhelyek voltak.
Azok kicserted őket.
És akkor a 3 hónapos útból így 4 hónapos lett, 8000 kilométerrel.
Aztán.
Ez volt 2011. És 12-ben, akkor pedig, ha már 11-ben nem jött össze, akkor 12-ben úti célul választottam a Mont Blanc megmászását is Párizs mellett. Egy szentesi sráccal tekertem a Mont Blancig, közösen megmásztuk, ő onnan elindult hazafelé, én meg még mentem, vagy tekertem Párizsba. Ugye mind a két évben megtapasztaltam azt, milyen egyedül tekerni, meg milyen valakivel. És akkor mondtam, hogy oké, akkor vagy egyedül, vagy asszonnyal, vagy a párommal, lányjal. Tehát, hogy...
Miért? Itt erre el szeretnék kérdezni. Egyedül, vagy valakivel jobb?
Egyedül abból a szempontból jobb, hogy nem vagy másra utalva. Ugye nyilván mindenkinek mások a fizikai és a mentális kondíciói.
Igen.
És nagyon-nagyon nagy szerencsének kell lennie,
hogy, pont abban
hogy ez pont abban igen. Legyetek.
Nehéz
abból a szempontból nem. Nagyon jó volt, hogy például...
És bocsánat, nem csak a biciklizés közbeni tempó, hanem a napi bioritmus.
Igen,
mikor
igen,
indultok el, hány órakor keltek, meddig akartok megérkezni, mikor estek, hányszor álltok meg enni, mennyire lassan haladtok, szóval rengeteg olyan apróság van. Igen, na mindegy, nem is akarok most a saját történeteimbe. Egyébként én is tekertem ott Olaszország Nápoly felé, sőt Sorrentóig egészen le. Én van egy nagyon jó barátom, akivel már ez kialakult, és ilyen szempontból összecsiszolottunk, és mindig együtt bringázunk, és már tudjuk gyakorlatilag csukott szemmel is, hogy a másik mikor akar lefeküdni, és mikor akar felkelni, de nehéz ilyet találni, na, igen.
Na majd az étkezésről a Lila mesél, de ha valakivel mész, abból a szempontból mondjuk jó, hogy akkor a reggelit, ebédet, vacsorát mindig külön meg tudod venni, mert nem kell olyan sokat magára hagyni a bringát. Én azért igyekeztem mindig egy-két napra bevásárolni, hogy minél kisebb lehetősége legyen a bajnak. Persze nem volt sose, de elővigyázatos voltam, és onnantól kezdve, hogy volt társam, mindig volt valaki, aki kint maradjon, és akkor nem kellett cipelni annyit.
Ezek tényleg annyira apróság. Jó, hogy ilyenekről beszélünk, igen. Mert aki utazott már hasonló módon, az pontosan tudja, hogy olyan dolgok merülnek fel utazás alatt, amikre előre nem is gondolsz, de amikor egyedül tekersz, vagy akár motorral, de a bringa ilyen szempontból talán még kitettebb, mert nincsenek lezárva a táskák lakattal, vagy kulcssal, és mondjuk megállsz egy boltnál, és akarsz csinálni egy közbeütt bevásárlást, akkor a basszus, de hát mit csinálják a biciklivel? Hát nem hagyhatom itt, oké, a biciklit lelakadtolom, de hát rajta van az egész életem. Viszont, hogyha valakivel vagy, akkor ezeket meg tudod oldani, igen.
Az egyedül utazásnak még az is előnye, hogy jobban rá vagy kényszerítve arra, hogy kapcsolatba lépj a helyiekkel. Azt vettem észre, hogyha egyedül vagy, vagy esetleg egy lányjal, tehát mint pár, akkor sokkal bátrabbak vagy nyitottabbak, mint hogyha most ott 2-3 srác megszólítja őket. Na de akkor az étkezés. Mert ugye 13-as utunk után mi voltunk aztán Horvátországban, Dunaparton tekertünk közösen, és hát egyetemű volt, hogy a NASZ utat is biciklivel csináljuk meg. Albánia és Montenegró volt az úti cél. Milyen feszültségek voltak ott?
Hát igen, ahogy említetted te is, hogy milyen apróságok számítanak. Én eléggé szeretem a hasamat, annak ellenére, hogy talán nem látszik rajtam.
Ezt meg tudom erősíteni, egyikötökön sem. Pedig Tamás már betolt egy félköltést itt
a
interjú előtt.
De Tomi pedig olyan, hogy szereti elérni a célt, szóval én meg, ha megéhezem, akkor kibírok még max 10 percet, de utána muszáj enni, mert vagy nem bírok tovább, vagy a fejem felrobban.
Muszáj, hogy helyesbítsek. Szeretem megadni a módját annak, hogy milyen helyen, hol étkezünk.
Így van, igen.
Ha túl sokáig keresitek a megfelelő helyet, az általában nem
igen, tapasztaltam.
Ez még nem a legjobb. Majd amikor már végképp minden mindegy, akkor megálltok, hogy olyan helyen, amire csak jobbakat láttatok a korábbi órákban.
Igen, hát a Tomi egy konkrét esetre gondol, amikor csak egy banánról volt szó, és nem volt hajlandó megállni, és átadni azt a banánt, amit ő cipelt. És ezt még a mai napig is megemlegetjük.
De miért?
Hát mert kerestem a megfelelő helyet, ahol leüljünk.
Tudni illik a NASZ úton, én már terhes voltam, amit mi még akkor nem tudtunk. Aha. De így visszagondolva már logikus volt, hogy igen, hogy én rossz, azért is voltam rosszul, nem csak azért, mert éhes voltam.
De egyébként ő, ha éhes, mindig morci. Tehát nekem nem tűnt föl, hogy most különösen nagy a baj. Hát szokásos, éhes, morog. Hát még egy kicsit menjünk, lehet, hogy ide bekanyarodunk, és jó lesz. És...
Jó, hát ez, azt gondolom egyébként a nemek különbségéből adódó ellentét is, tehát az emocionálisabb és a racionálisabb hozzáállás találkozik. Tehát te még tovább mennél, tehát te már ennél, megállnál, Tomi meg menne tovább, mert azt gondolod, hogy oké, de hogyha már megállunk, akkor álljunk meg mondjuk egy 15-20 perc, az legyen egy szép helyen, egy megfelelő, egy emlékezetes helyen álljunk meg. Nagyon-nagyon ismerős ez a szituáció. Tehát én is, amikor bringával, motorral megyek, én is meg szoktam állni napközben. Általában csak egy almát szoktam enni, mert én napközben nem nagyon eszem. Sokszor fél óráig, óráig keresem a megfelelő helyet, ahol az almára meg tudok állni 4 percre, és idő után már teljesen belecsavarodok, hogy nem tök mindegy.
Látod, Villa, 2-1.
Igen, de azért, mert nincs itt másik nő.
Na, de akkor végül is egész jól kijöttetek belőle, és megkapcsoltam a nent végül.
Végül is,
Még egy dologra kíváncsi lennék, itt az adásnak a végén említetted a Mont Blanc-t. Megismásztátok végül?
Igen, 2012-ben viszonylag könnyen. Mondom ezt azért, mert amikor megérkeztünk Chamonix-ba, akkor még elég viharos volt fönt az időjárás. Mi gyalog mentünk végig a kiinduló pontról. Ez egy 4 napos túra volt, mert hát 4 napra osztottuk be, mert igazából egy nap is föl lehet szaladni meg vissza, de hát az elég embert próbáló. A srác, akinél aludtunk, ez egy hegyi vezető egyébként, ő megcsinálta, és mondta, hogy hát soha többet. Megmásztuk, rá pár napra egy magyar srác, most elnézést nem fog eszembe jutni a neve, de készült a Mont Blanc maratonra, és ez kapcsán ő is felszaladt, meg leszaladt, én fél ujjú, fél nadrág. Mi megcipeltük a 20 kilós hátizsákot, bivakoltunk végig, akkor még a Gütter menedékház az új még épült, tehát lehetett fönt sátrazni abban a magasságban, ma már nem lehet. És jól be lehetett osztani távolságokat. Hajnali azt hiszem 4-kor keltünk, hogy reggel 7-re a nap felkeltére érjünk a csúcsra, és aztán onnan azt hiszem délre visszaértünk a sátorhoz, összepakoltunk, és akkor kvázi legyalogoltunk. Egy ilyen veszélyesebb vagy nehezebb része van. Több út is van, de ez a leghíresebb. A Grand Couloir-nál, ahol gyakorlatilag folyamatosan potyognak a kövek, ott van egy kis sziklamászás, de az is inkább ilyen Via Ferrata jellegű, tehát nincs benne technikai mászás. És akkor fönt a csúcson megfogadtam, tehát még kilátásban se volt barátnő, de ott megfogadtam, hogy valami, nem hogy ott konkrétan, de valami ilyen hegycsúcson akarom megkérni majd a feleségem kezét, mert hogy ez milyen jó. Aztán ugye megismerkedtünk 13-ba, miután megmásztuk a Mont Blancot, megtudtuk, hogy nem is az Európa legmagasabb csúcsa, hanem az Elbrus, úgyhogy az erdei srácokkal, akikkel korábban tekertem, azt tervezgettük, hogy megyünk az Elbrusra. És egy ilyen megbeszélés alkalmával Lehellel beszélgettünk, hogy hát, hogy lehet, hogy nem is benne az Elbrusra, hanem hogy a Mont Blancon megkérné Iza kezét. Hát mondom, figyelj, megkérdezem a Lillát, mert próbált lebeszélni, hogy nem menjek az Elbrusra, és mondtam neki, hogy nem megyek az Elbrusra, hogyha eljössz velem a Mont Blancra. Akkor persze egyből igent mondott, de aztán, hogy teltek múltak a napok, elkezdtünk fizikailag felkészülni, és mondta, hogy hát őre nem lesz képes, ő ezt nem fogja tudni. Mi is győzött meg téged?
Hát az egyik barátom, aki ilyen, hogy is mondjam, ilyen...
ultrafutó hegymászó.
Így a határait feszegeti a sportolásban, és ő mondta azt, hogy hát próbáld meg, ha más nem, akkor nem mész fel a csúcsig, visszafordultok. Úgyhogy ezért próbáltam aztán meg.
És jobban bírtam, mint én. Úgyhogy volt egy...
A kérdés, mert erre voltam kíváncsi, hogy a Mont Blanc-t azt általában kétféle kategóriába szokták tenni. Az egyik ugye valóban az klasszikus Európának, tehát mondjuk hogyha az eurázsiai rész nem számítjuk bele, akkor a legmagasabb csúcsa, és alapvetően vannak nagyon kitett részei, és nem egy könnyű mászás, de van egy olyan szemlélet is, és egyre többen most azt hiszem, hogy 12-ben még jóval kevesebben voltak a Mont Blanc-on, mint amennyien mennek mostanában, akik egy ilyen Coca-Cola trailnek, ugye a Kilimandzsáróban hívják a legkönnyebb utat Coca-Cola trailnek, szóval egy ilyen kis felszaladás leszaladásnak tekintik, és nem igazából veszik komolyan, amiből vannak balesetek is, és erre voltam kíváncsi, hogy te melyik álláspontot tudjátok megerősíteni.
Mi közösen 15-ben voltunk.
Igen, na és ugye mondtam, hogy Lilla jobban is bírta, tehát hogy itt fizikailag viseli meg az embert, mert ott már azért tehát a hegyi betegség előjöhet, de persze az még nem olyan vészes magasság. Azért szeretik, mert hogy nincs kifejezetten technikai mászás benne, hanem csak egy úgymond gyalogtúra. Tényleg az a egy sziklafal, ami, de hát az is ilyen Via Ferrata, és igazából ki se kötöttük magunkat, mert nem volt olyan vészes. Például Matterhorn sokkal nehezebb.
Igen, a Matterhorn az egy nehéz. Hát ott szükséges a hegymászó, meg sziklamászó tudás, ott sajnos áldozatokat is szed most is 5 alpinista.
No, és ugye itt is egyébként még azt akartam mondani, hogy mivel szerencsénk volt 12-be, mikor megérkeztünk Chamonix-ba, viharos volt fönt a hegyen az időjárás, aztán kitisztult, tehát ugye a hegymászoknak mondjuk, hogy van az ablak. Úgyhogy mi pont, ahogy fölmentünk, lejöttünk, szuper volt, és utána megint leszakadt az ég, úgyhogy hatalmas szerencsénk volt, és 15-be is ugyanezt eljátszottuk. És ugye én azt szoktam mondani, vagy a hegymászás előtt még a blogbejegyzésemben írtam, hogy igazából én rábízom magam a hegyre, és akkor ő majd eldönti, hogy én fölmehetek-e vagy sem. És hát hál' Istennek lekopogom sikerült, de én még egyszer szeretnék fölmenni, mert egyébként mind a kettőt úgymond megszenvedtem, nem volt olyan könnyed felsétálás, de hát ugye három a magyar igazság, meg akkor majd, ha gyerekek nagyok lesznek, és még bírom én majd úgy fizikailag, akkor majd szeretnék velük fölmenni. Ám bár egyre nehezebb abból a szempontból, hogyha jól tudom, de hogy most már csak hegyi vezetővel lehet fölmenni, mert hogy tényleg olyan turizmus indult meg.
Igen, pont ezt miért mondtam, most már sokkal többen vannak. Igen.
Úgyhogy nagy élmény volt, biztos, tehát nem tartom nehéz hegynek, de fel kell rá készülni, és nagy alázattal és odafigyeléssel kell menni.
Mint általában egyébként minden hegyhez, meg minden sporthoz, meg az utazáshoz is. Hát két kérdés maradt hátra, végére értünk a beszélgetésnek, illetve hát majd folytatjuk akkor egy ilyen fordított interjúval. Szerintem, hogyha hallgattátok a Roadmovie Podcast adását, akkor sejtétek, hogy milyen kérdések következnek. Az első kérdés a Roadmovie Podcast főtámogatójával, az MBH Bankkal közösen kitalált kérdés, amit ebben az évben minden vendégemnek felteszek, az pedig az lenne, hogyha semmi más nem lenne a zsebetekben, csak egy darab hitelkártya, és még csomag se lenne nálatok, valahogyan kikeverednétek a repülőtérre, és azt mondaná az aranyhal, hogy bárhová utazhattok, akkor mi lenne az a járat, amire felszállnátok, hova mennétek?
Hát, Mongólia. Közösen is.
Biztos voltam benne, hogy Mexikót fog mondani, mert Mongólia az én álmom.
Nem, az enyém is.
De ez bringával vagy repülővel?
Most, hogy csak egy bankkártya lenne a zsebünkben.
Hát úgy mondjuk nehéz biciklivel menni, igen, tehát ilyen szempontból köszönöm, hogy kontextusban helyezted a kérdést.
Egyébként azon gondolkoztam, hogy például valamilyen Karib szigetre mondom, mert hogy ugye oda csak bikinit kellene venni, hogy nagyon mást nem, de azért Mongóliába kellene felszerelés is, vagy hát valami olyan vastagabb ruházat is. De igen, több ilyen hely van, ahova közösen szeretnénk. Én akkor szerettem így először bele Mongóliába, amikor a nem tudom hányadik járatlan utakon fesztiválon egy hölgynek volt egy előadása, és akkor, amikor hallgattam ezt az előadást, így magával ragadott, néztem a képeket, és úgy volt, hogy akkor eldöntöttem, hogy én ide el akarok jutni. És aztán olvastam könyveket is, ilyen utazós könyveket, akik Mongóliába utaztak, úgyhogy úgy magával vonzott.
Különleges vidék, nem tudom, hogy a Boros Balást ismeritek-e, talán pot személyesen is ismeritek a Balást?
Igen. Szevasz Balás.
Igen. Hát ugye már ő már kétszer is volt vendége a podcastnek, illetve ő is csinált velem interjút az egyik utam kapcsán, és hát ők ugye jártak Mongóliában bringával. Akartam mondani, hogy akkor majd összehozlak titeket a Balázsral, mert őt nagyon sokat tud mesélni róla, nem is lakik messze tőletek, hiszen itt van Kismaroson. Igen, ő nagyon lelkesen mesélt arról az országról, ami egyébként, megint azt mondom, egy tök jó, hogy ezt mondtátok, mert egy olyan vidékről beszélünk, ami a legritkább esetben jut eszébe az embernek az első 10 vagy 20 vágyott országnak a listáján, és ez egy érdekes megközelítés volt, és hát a kérdés meg nyilván azért így hangzik, hogy miért egy hitelkártya, vagy hogyha csak egy hitelkártya lenne a zsebedbe, akkor hova mennél, mert tudjátok, ez a amikor így minden mindegy, és bármit megtehetek, és akármennyi pénz van rajta, és a legszebb álmaimat megvalósíthatom. És ilyen szempontból is kontextusba helyezném a kérdést, mert ugye azért beszélünk itt a nem bankkártyáról, hanem hitelkártyáról, mert szeretnénk azt kihangsúlyozni, hogy egy hitelkártya az milyen sokat hozzátehet, és mennyi helyzetben segíthet neked egy utazás alatt. Ugye itt már korábbi adásokban beszéltünk arról, hogy ha autót szeretnél bérelni, akkor hitelkártyát fogadnak el. Néhány szolgáltatást igénybe tudsz venni egy adott hitelkártyával, de van egy nagyon fontos funkciója, az pedig az, hogy nem csak a saját pénzért használhatod, hanem a hitelkeretet is tudod adott esetben használni, hogyha bajba kerülsz, és ráadásul a hitelkártyán tartott összeg, legyen az a hitelkeret, vagy legyen az a saját pénzed, ez egy külön kártyaszámlán van, tehát hogyha bármi történik, mondjuk akár elveszíted a hitelkártyát, akkor nem férnek hozzá a teljes jövedelmedhez és a teljes megtakarításodhoz, hanem csak ahhoz az összeghez, ami a hitelkártyán van. És nektek volt egy vendégetek, egy kolumbiai srác, aki mindenit elvesztette. Aztán meglett, ezt meséljétek el ti szerintem, mert ez egy érdekes történet volt, és pont ennek kapcsolatot eszembe, hogy hát igen, tehát hogyha elveszed a hitelkártyát, akkor mondjuk annyi nyugalom van, hogyha abban a pillanatban nem tudod letiltani, hogy nincsen mögötte a teljes bankszámlád. De mi volt ez a történet pontosan?
Louis Franciaországba érkezett Kolumbiából, és onnan tekert Németországon át, ahol ez az eset történt, amikor elvesztette a pénzét. Vadcampingezett egy erdőben, ahol becsomagolta a sátrába.
Sátrába tartotta a készpénzt.
Egy ilyen papír zacskóban volt a pénze, és becsomagolta a sátrát, ugye elindult az útjára, és este egy családnál kempingezett a kertben, ahol ugye felállította a sátrat, és mikor indult már volna tovább, akkor valahogy ez a boríték, vagy ez a zacskó kint maradt, és ő erre 10 nap után jött rá, hogy hiányzik a pénze. És akkor írt egy e-mailt a családnak, hogy elnézést, véletlenül nem találtatok egy ilyen barna kenyeres zacskóhoz hasonló kis borítékszerű zacskót, és azt mondta ugye a házigazda, hogy nagyon mázlista vagy, mert én ezt a zacskót kidobtam a szelektív...
Hiszen nem látta, hogy mi van benne.
Nem, igen, a szelektív hulladékba, és
szerencséje volt még abból a szempontból is, hogy nem tették ki a szemetes ládát ugye a kukásoknak, úgyhogy visszatúrta a papír gyűjteményben, és megtalálták, és aztán megkérdezte, hogy melyik bankszámra küldhetem a pénzt, és az 500 eurót, ennyiről euró volt szó, igen.
Na és hát ez olyan szempontból is szerintem egy nagyon szép történet, hogy ez az ember bármit mondhatott volna. Tehát mondhatta volna azt, hogy nem, és soha nem derült volna ki. És hogy ezt így visszaadta, visszautalta. Na, ez egy, ugye hát ezt hallgattam, ezt a podcastet, és tényleg néha az ember ilyen lehetetlen helyzetekben, hogyha elkezd gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezt kicsit így visszaforgatja, hogy hol veszíthettem el, hogyha elveszítek valamit, vagy mi történt, hogyan lehet megoldani, akkor...
Én biztos nem emlékeztem volna rá.
Fura csodaszörű megoldások is adódhatnak. Na, még a hitelkártya kapcsán annyit mondanék el, hogy arra, hogyha valaki hitelkártyát szeretne kiváltani, ezért mindenképpen figyeljen oda, hogy kamatmentes periódus végéig fizesse vissza a hitelkártyából elköltött összeget, de egyébként van egy úgynevezett keretfeltöltő szolgáltatás is igényelhető, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem kell aggódni attól, hogy elfelejti időben visszafizetni az elköltött hitelkeretet, hanem egy beszedés megbízás keretében a bank a saját számládról automatikusan ezt visszatölti a fordulónap előtt, szóval ez egy ilyen praktikus szolgáltatás. Na és akkor az utolsó kérdésem pedig ugye hát a szokásos gasztronómiai kérdés, hogyha már egy gasztronómiai fesztivál közeledik, most már csak körülbelül egy másfél óra múlva, sokfelé jártatok elsősorban Európában, melyik az a konyha, Spanyolországban is éltetek egy ideig, amelyik a legközelebb áll hozzátok, vagy amelynek olyan ételei, gasztronómiája van, amely ételeket itthon is elkészítetek adott esetben?
Én maradok a spanyolnál.
Bocsánat, nem akartam célirányos tenni a kérdést, csak...
Nem, engem megfogtak ők. Én szeretem, ízlik a spanyol konyha, spanyolok főztje.
Hát ugye itthon a szlovák és a magyar is alkalmazzuk, használjuk. Ma Péter szlovák nemzeti ebédet fog kapni, brincovai haluskit, de például a húgom kint él Majorkán, és ha hazalátogat, akkor mindig hozatunk vele azt a véres spanyol kolbászt, és abból szokott a lilla sütni valamit.
Meg... Az nem a chorizo?
Nem, hanem ez a morcilla.
Ez hurka vagy kolbász?
Egyik sem. De inkább a rizs nélküli hurka, így mondanám, hogy nem tesznek bele rizst.
És ezt akartam kérdezni a spanyol gasztronómiában, mert ott is más egy picit a katalán konyha, meg más a spanyol konyha, ugye a tengerpartokon, vagy a tengerek közelében ugye megint csak más alapanyagokból főznek. Ott is vannak ugye hegyek, hegyi ételek, tehát ugye ezen belül a spanyol konyhában melyik az az irányzat, vagy mik azok az ételek, amiket kifejezetten szerettek?
Őszintén megmondom, mindenevők vagyunk, szóval nekünk jöhet a csiga is, a bárány is, minden. Szeretjük a rizses ételeket, mondjuk én szeretem a paellát is, a valenciai paellát, mert ugye abból is van több fajta, van, amit tésztával és hallal készítenek, azt annyira nem csípem az íze miatt, de egyébként szeretjük a halat is, például a galíciai halak, és ezek a herkentyűk, tengeri herkentyűk, nem mind megtalálható, ugye a keleti parton, úgyhogy még ebben is van különbség, és a galíciai az finomabb, vagy hogy mondjam, ízletesebb tud lenni. Úgyhogy ha esetleg még ebben is kéne választani, akkor a galíciai tengeri herkentyűk, de ilyen rizses ételek az meg a keleti parton.
Nagyon változó konyha egyébként. Picit az olaszhoz olyan szempontból hasonlítanám, hogy az olasz konyháról is a legtöbben a tésztát, a pizzát, a tiramisút, meg az egyéb kézenfekvő ételekre asszociálnak, és az olasz konyha is ennél sokkal, sokkal változatosabb. Tehát ott is rengeteg, például lesznek pacalt, rengeteg rizses étel, sültek, egybesültek, sütemények, szóval, hogy körülbelül szerintem 0,1%-et ismerjük, és picit a spanyol konyhával is szerintem így vagyunk.
Igen.
Hát én a magam részéről nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, szerintem nagyon érdekes volt, és köszönöm a lehetőséget, a vendéglátást, hogy itt lehetek nálatok, illetve szeretném egy 20 000 forintos CEVA utalvánnyal nektek is megköszönni.
Nagyon szépen köszönjük.
CEVA-t akkor nektek már nem kell bemutatni, hiszen a képeslapot elkészítettétek. Akár egy CEVA fotókönyvre, akár bármilyen más CEVA termékre fel tudjátok használni. Egyébként nekem most készült el az első igazi utazós CEVA fotókönyvem, ezt ha gondoljátok meg is mutatom majd nektek az Ecuador útról. Nagyon nagy élmény volt elkészítés, nagyon szép is lett, használjátok egészséggel.
Köszönjük szépen, ki fogjuk használni. Szépen.
És köszönjük, hogy eljöttél.
Köszönöm a beszélgetést. És hát a fesztiválról meg hamarosan majd beszámoló jelenik meg a közösségi oldalakon. Kedves Roadmű hallgató, remélem tetszett ez a különleges, kissé más megközelítési és hangulata podcast, amelynek a lehetőségéért és persze vendéglátásért ezúton is köszönet Lilának és Tamásnak. A fesztiválról való beszámolóért nézzét a Facebook mellett az Insta oldalunkon is, ahol ettől az évattól sokkal több élő, exkluzív tartalommal is találkozhatsz. Jövő héten a megszokott környezetből folytatjuk és Ázsiába megyünk, sőt az adásból azt is megtudhatjuk, hogy hogyan lakhatunk ingyen a világ bármilyen pontján. Két hét múlva találkozunk, sziasztok!
A mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. A Road Movie Podcast mai adásának kiemelt támogatója az MBH Go hitelkártya volt. Köszönjük, hogy velünk vagy. Hallgass minket legközelebb is. Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon. Mesélj a barátaidnak is a nálunk hallottakról. És ne feledd, Road Movie a te utad. Még nem ért véget teljesen az adásunk, a továbbiakban az MBH Go hitelkártyával kapcsolatos fontos tudnivalók hangzanak el. Kérjük, hogy figyelmesen hallgassd végig tájékoztatásunkat. Köszönjük! A Go hitelkártya THM értéke 47,1%. A hatályos szabályozás értelmében a THM meghatározása során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat kerül figyelembevételre, a készpénzfelvétel után fizetendő kamat nem. A készpénzfelvétel aktuális kamatát a bank az adott hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. Az egyedi THM értéke az ügyfél jóváhagyott hitelkeretösszegének és a hitelkártya konstrukció díjainak függvénye. A hitelkártya készpénzfelvételre való használata magasabb THM-et eredményez. A hitelkártya szolgáltatás nyújtója az MBH Bank NRT. Jelen tájékoztatás nem teljes körű, kizárólag a figyelemfelkeltés szolgálja, és nem minősül ajánlattételnek. A bank a bírálat jogát fenntartja. Részletek a bank mindenkor hatályos hitelkártya általános szerződési feltételekben, az általános üzletszabályzatban és annak függelékeiben, valamint a hitelkártya hirdetményben találhatóak. Az aktuális kondíciókért látogass el bankfiókjainkba, vagy az mbhbank.hu/hirdetmények weboldalra.